Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szent Léleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 135. Zsoltár első versét énekeljük. A 135. Zsoltár első verse így kezdődik: áldjátok az Úr nevét. Helyünket elfoglalva a másik énekeskönyv 625. énekét énekeljük. A 625. ének így kezdődik: te hozzád jövünk már, Istenünk, ne szóljon ígét hiába. ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom, hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, a Jakab levele első részének 19-től a 27-ig terjedő verseiből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A Jakab apostol levele első részének 19. és következő verseiből így szól a mi Urunk igéje. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és minden gonoszságot, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgy, hogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való. Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Hálás szívvel mondunk köszönetet, Urunk, a te megőrző kegyelmedért. Ha most visszatekintünk a járvány időszakra, akkor csak hálát adhatunk azért, hogy megőriztél bennünket, megtartottál, és a mi sorainkban nem végezhetett pusztítást ez a betegség, amelynek a híreit halljuk a rádióból, tévéből. Köszönjük, hogy már arra is alkalom nyílik, hogy eljöjjünk ide a templomba, közösségben legyünk veled és egymással. És addig is, amíg ez nem vált lehetővé, biztosítottad, hogy ne maradjunk ige és lelki táplálék nélkül. Add, hogy most is úgy hallgassuk az igét, hogy a szívünkig eljusson. Ahogy az előbb olvastuk, ne csak hallgatói legyünk az igének, hanem megtartói is. Köszönjük, hogy olyan szeretettel fordulsz hozzánk, amit meg sem érdemlünk. Megerősíted a mi csüggedő szívünket, megbátorítod a mi lelkünket. Gyászunkban vigasztalást nyújtasz, kérdéseinkre, kétségeinkre választ adsz. Így kérjük a mi bűneink bocsánatát, és ne engedd, hogy a mi bűneink most elválasszanak bennünket tőled, hanem hadd jusson a te
igéd üzenete lelked által szívtől szívig, lélektől lélekig. Jöjj és áldj meg bennünket, igéd és lelked áldásával. Amen. Az ige hallgatására készülve az 512. ének első versét énekeljük. Az 512. ének első verse így kezdődik: Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, szent lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, közelebbről Jakab levele első részének 19. és 20. versében eképpen. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát. Kedves testvérek, egy héttel ezelőtt az istentiszteleti alkalmunkon elkezdtük Jakab levelét tanulmányozni. Jakab levele gyakorlati oldalról tárgyalja a keresztjének életét, és arra próbál rámutatni, ami mások számára is látható az életünkben. Ezeket a Biblia gyümölcsöknek is nevezi, tehát azok a cselekedetek, amelyekről felismerhető a hitben élő keresztény ember. Aki jól ismeri a fákat, az akkor is meg tudja különböztetni az almafát a szilvafától vagy a baraszkfától, ha éppen nincsen rajta gyümölcs. De egy városi ember, amikor belép egy gyümölcsös kertbe, csak onnan fogja tudni, hogy melyik fa milyen, ha megnézi, milyen gyümölcsöt terem. Így van a mi keresztény életünkkel is. És ahogy gyönyörűek a gyümölcsfák a tavaszi virágzás idején, de ezeket a fákat nem azért ültették, hogy a kert díszei legyenek, hanem azért, hogy gyümölcsöt teremjenek, a mi életünkön is azt figyeli mindenki, hogy milyen cselekedetek követik a hitünket, milyen gyümölcseink vannak. Ezért is ír Jakab levele olyan sokat a cselekedetekről, a kísértések közötti győzelemről, a helyes igehallgatásról, a nyelv bűneiről, az imádság erejéről, mert ezekben látszik meg, hogy kinek milyen a hite, milyen a Jézus Krisztussal való kapcsolata, hogyan éli meg mindazt, ami a hívő ember egész megjelenésében, szavaiban és tetteiben megmutatkozik. A reformátor Kálvin János azt mondta, hogy Isten igéje, és különösképpen az ő törvénye, tükör, fék és ösztöke számunkra. Tükör az Isten igéje, amelybe belenézünk és meglátjuk, hogy milyenek vagyunk. Ha az ember a tükörben néz, azt azért teszi, hogy meglássa, mit kell magán rendbe hoznia, ha piszkos az arca, akkor meg kell mosnia, ha kócos a haja, meg kell fésülködnie, és ezt a képet használja Jakab is a levelében, amikor ezt mondja, legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgy, hogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Igen, az ige tükör, meglátjuk benne bűneinket, azért, hogy megvallhassuk azokat, Jézus bűntörlő vére alá vigyük, és megtisztulhassunk minden bűnünktől. Ha ezt nem tesszük, akkor hiába nézünk bele a tükörbe, minden marad ugyanúgy. Használjuk hát ezt a lelki tükröt úgy, ahogyan kell. Másrésztről fék az ige, amikor megállít bennünket. A féknek mindig jól kell működnie, mert életet menthet. Megmenti azt, aki bennül az autóban, és megmenti azt is, aki az autó elé kerül. Ugyanígy a lelki életben is meg tud minket állítani Isten igéje. Megállít akkor, ha lefelé megyünk a lejtőn, de megállít akkor is, ha mi okoznánk bántást valaki másnak. Végül ösztöke az ige, olyan, mint az a szúrós bot, amellyel régen a csökönyös állatokat indulásra ösztönözték. Isten az ő igéjével minket is bögdös, ösztönöz, buzdít, munkára serkent, elindít, olyankor, amikor nehezen mozdulunk. Bizony erre is gyakran szükségünk van. A mai istentiszteletünk alapigéje, a hosszabb ige szakaszból kiemelt első mondat, éppen ilyen ösztöke és fék most számunkra. Ha jól odafigyelünk rá, van benne egy gyorsítási parancs, és két fékezésről szóló utasítás, hallgassuk csak meg még egyszer figyelmesen. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát. Tehát gyorsak legyünk a hallásra, de fékezzünk, amikor hirtelen meg akarunk szólalni, és ugyancsak lassítsunk akkor, ha el akar önteni minket az indulatos harag. Az első felhívás arra serkent minket, hogy legyünk gyorsak a hallásra. Mit jelent ez? Mindenek előtt azt jelenti, hogy hallgassuk figyelmesen az igét. Mert a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. A hallás különösen is fontos volt a Biblia korában, mert kevesen tudtak olvasni, és így mindent hallás után kellett megjegyezni. És azok is, akik olvastak, azok sem úgy olvasták az előttük levő szöveget, mint mi, amikor magunkban olvasunk, mert ők nem csak a szemükkel, hanem a szájukkal és a fülükkel is olvastak, mindig hangosan olvasták föl. Érdemes egyébként ezt megtanulnunk nekünk is a régiektől, mert kevésbé fog elkalandozni a figyelmünk az igéről, amikor azt hangosan is olvassuk. Legyünk gyorsak a hallásra, ez a teljes odafigyelést jelenti. Biztos a testvérek közül is sokan láttak ilyen kórház sorozatokat a tévében, ahol gyakran előfordul, hogy a mentősök behoznak egy beteget, és a mentőorvos gyorsan elhadarja a beteg állapotát, amikor a hordágyon behozzák, a röpködnek a vérnyomás értékek, a különböző adatok, és egy pillanat alatt mindent meg kell jegyezni, hogy átvegye az orvos, mert nem mindegy, hogy most hogyan áll hozzá a beteg kezeléséhez. És ez az információ áradat, ami rázúdul az ottani orvosra, ez arra készteti, hogy minden kis részletre jól odafigyeljen. Élet múlhat a figyelmetlenségen, vagy a figyelmességen. Gyorsnak kell lenni a hallásra, mert minden fontos, ami elhangzik. Ugyanígy kell nekünk is a hallott, hallgatott igére odafigyelnünk. A zsidókhoz írt levélben ezt olvassuk, ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Mert az élet viharaiban csak az marad meg, aki Jézus szavára figyel és arra épít. Jézus így mondta a hegyi beszéd végén, aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és nekirontottak annak a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és az összedőlt, és teljesen elpusztult. Tehát nem mindegy, hogyan hallgatjuk a Jézus szavát, elengedjük-e a fülünk mellett, vagy meg is tesszük, amit Jézus mond. A mi magyar nyelvünk szépen kifejezi, hogy szót fogadni. Ebben benne van, hogy fogadjuk a szót, meghalljuk és megfogadjuk, azaz engedelmeskedünk, a fogadott szónak megfelelően is cselekszünk. Egyébként a fülünket is lehet edzeni. Az ismerős hangokat jobban meghalljuk. Erre jó példa az amerikai üzletember, aki indián barátjával együtt éppen New York forgalmas utcáján sétált, és az indiánt nagyon zavarta a város zaja, nem volt ő ehhez hozzászokva, de egyszer csak megállt, és azt mondta, hogy van itt egy tücsök a közelben, én hallom a hangját. Azt válaszolta az üzletember, hogy ez csak képzelődsz, hát ebben a zajban képtelen egy tücsök sziliperést meghallani. Az indián azonban nem hagyta annyiban, és ott a járda szélén a fal mellett volt egy kis bokrocska, annak félrehajtotta az ágait, és tényleg ott volt a tücsök. Ahogy mentek tovább, az indián gondolt egyet, és leejtett a földre egy 50 centest, mire az üzletember meghallotta a pénz hangját, és lehajolt érte, hogy fölvegye. Hogy hallottad meg? Kérdezte az indián. Hát úgy látszik, hogy mindenki azt hallja meg, amire rá van állva a füle. Legyünk gyorsak a hallásra mindig, amikor Isten az ő igéjében szól hozzánk, gyakoroljuk ebben magunkat, és álljon rá a lelki fülünk az Isten üzenetének a meghallására. De ugyanígy készen kell lennie a fülünknek arra is, hogy egymást meghalljuk, amikor arra van szükség. A hétköznapokban, a családi vagy munkahelyi életünkben. Már a kisgyermekekről is azt szokták mondani, hogy szelektív a hallásuk, csak azt hallják meg, amit akarnak. De vajon nem így vagyunk-e mi felnőttek is? Benne vagyunk egy munkában, és nem halljuk meg, amit valamelyik családtagunk kér vagy mond. Pedig milyen jó lenne, ha meghallanánk a kérést, de talán még jobb lenne, ha egy kimondott mondatából tudnánk azt is, hogy segítségre szorul, és elsőként mozdulnánk meg, és segítenénk. Például hazaérve egy feleség panaszkodik, hogy nem jól működik az autón az ablaktörlő, és ilyenkor jó lenne, ha szó nélkül mennénk és megnéznénk mi férfiak, hogyha tudunk ezen segíteni. Vagy ha búskóbanosságot látunk a házastársunk, vagy valamelyik családtagunk, gyermekünk arcán, esetleg egy sóha is elhangzik mellette, akkor szó nélkül keresnénk egy alkalmat, hogy beszélgessünk egy kicsit, és meglássuk, megtudjuk, hogy mi a probléma, amivel segíteni tudnánk rajta. Legyen a fülünk kiélezve egy sóhajtásra, egy halk megjegyzésre vagy kérésre. Legyünk gyorsak a hallásra. Aztán úgy folytatja az apostol, hogy legyen minden ember ne csak gyors a hallásra, hanem késedelmes a szólásra. Ez jelentheti azt, hogy amikor beszélgetünk valakivel, ne akarjunk mindenáron beleszólni a szavába. Hagyjuk, hogy elmondja a panaszát, és ne kezdjük mindjárt a miénket sorolni. Az mind semmi. Ha tudnád, hogy én mi mindenen mentem keresztül, és már mondjuk a magunkét. Mert legtöbbször nem a gyors válasz segít, hanem az együttérző hallgatás. Jobb könyvét, akik ismerik, tudják, hogy Jobbhoz, amikor eljöttek a barátai, akkor 7 napig szótlanul ültek mellette, és együtt éreztek vele a gyászában és a szenvedéseiben, és csak azután szólaltak meg. Ha társunkat hallgatva közben magunkban imádkozunk, akkor Isten azt is meg tudja mutatni, hogy mikor kell megszólalnunk, és ha megszólalunk, akkor mit mondjunk, amivel nem megbántjuk a másikat, hanem építő, gyógyító, vigasztaló, bátorító megszólalás lesz belőle. Biztosan mindannyian voltunk már úgy, hogy kimondtunk valamit, de azonnal meg is bántuk, legszívesebben visszaszívtuk volna, de azt már nem lehetett. Sebet okoztunk, és ezt a sebet sokkal nehezebb begyógyítani, mint ha vártunk volna a megszólalással. Egy lelkipásztor elmondta, hogy felkeresték egy beszélgetésre, ahol bölcs eligazításra volt az illetőnek szüksége. A lelkipásztor, mivel sietett volna, néhány mondat után már is kész volt a válasszal, csak hogy a történetnek nem volt még vége, és hamarosan kiderült, hogy rossz tanácsot adott, amit aztán vissza kellett vonnia, és egészen más kellett helyette tanácsolnia. Bánta már, hogy olyan hamar megszólalt. És bizony én is voltam nem egyszer úgy, hogy szüleimtől hallottam annak idején, ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna. De jó lenne, ha mindig tudnánk bölcsen hallgatni, és csak akkor megszólalni, amikor tényleg eljön az ideje. Ismerős az az érzés is, amikor egy izgalmas hírt hallunk valakiről, és már alig várjuk, hogy ezt a hírt továbbadjuk, elmeséljük. Fontos láncszemnek érezzük magunkat, hogy tőlünk tudja meg valaki, hogy mi is történt, és úgy érezzük, hogy nem hagyhatjuk ki, hogy mi is tovább ne adjuk azt, amit hallottunk. De vajon ilyenkor az is eszünkbe jut-e, hogy nekünk hogy esne, ha mi lennénk az érintettek, és rólunk adnák tovább ugyanezeket a híreket. Ilyenkor kellene alkalmaznunk az aranyszabályt, amire Jézus tanított minket. Amit csak szeretnétek, hogy az emberek veletek tegyenek, mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük, mert ezt tanítja a törvény és a próféták. Meg kell tanulnunk fékezni a nyelvünket, megállni, mielőtt mi is áthajtanánk azon az illetőn, akit a pletykákkal már sikerült jól elgázolni. Jakab a nyelv féken tartásáról, megfékezéséről beszél már ebben a fejezetben is. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való, olvastuk a 26. versben. De tovább olvassa a Jakab levelét, a 3. fejezet egészen részletesen és hosszasan tárgyalja a nyelv bűneit, hogy milyen nehéz a nyelvet megfékezni, mennyi kárt lehet a szavainkkal okozni. Legyünk hát késedelmesek a szólásra. És igénk még egy fékezni valóról szól, nevezetesen a haragról, a haragos indulatról. Hát ezt aztán nehéz késleltetni, amikor felmegy bennünk a pumpa, ahogy mondani szoktuk. Jó tanácsként azt szokták nekünk mondani, hogy számoljunk előbb 3-ig, 10-ig, 20-ig, akármeddig, de kinek jut eszébe számolni akkor, amikor éppen belegázoltak a lelkébe. Jakab azt írja, hogy legyünk késedelmesek a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát. Nem szolgálja Isten igazságát, az ő igazságát csak az ő haragja szolgálja, ahogy Pál a római levélben írja. Isten ugyanis kinyilatkoztatja a maga haragját a mennyből, az igazság útját álló gonosz emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen. Isten haragja a bűn ellen irányul, a gonosz emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen. Az ember haragja pedig rendszerint nem a bűn ellen, hanem a bűnt elkövető másik ember ellen fordul. Bűnhődjön az, aki ilyet meg ilyet képes csinálni. Ezzel nem az Isten igazságát szolgálja az ember haragja, hanem a saját úgy vélt igazságának próbál érvényt szerezni. Lásd be, hogy nekem van igazam, és ezt én is kifejezem. De hogyan lehetünk késedelmesek a haragra? Úgy, ha ügyünket egészen le tudjuk tenni az igazságosan ítélő Isten kezébe. Ha megértjük, hogy mi sem vagyunk különbek, de Isten kegyelmes hozzánk, akkor majd mi is le fogunk tudni csillapodni. Ahogy egy szép énekünkben énekeljük, csak légy egy kissé áldott csendben, magadban békességre lelsz. Ez többet ér annál, mintha 10-ig számolnánk. Amikor Jézus elé vittek egy tetten ért házasságtörő asszonyt, akkor a Mózes törvényére hivatkozva halálra akarták őt kövezni, de előbb kikérték a Jézus véleményét. Jézus ekkor előbb ujjával a földre írt, ezzel is késleltetve a haragot, majd pedig azt felelte, hogy aki közületek nem bűnös, az vesse rá az első követ. Ezután mind megszégyenülve elmentek onnan, lecsillapodott indulattal, haraggal. Meg tudjuk-e fékezni mi az indulatainkat? Ez szinte lehetetlen. De Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, felülmúl, meg tudja őrizni szívünket és gondolatainkat Jézus Krisztusban. Ő, aki a indulatok helyett békességet ad a szívünkbe, ő tudja lecsendesíteni mindazt, ami bennünk dúl és fortyog. Ő a harag helyett megbocsátást ad a szívünkbe. És Jézus nem úgy adja nekünk az ő békességét, ahogyan a világ adja. Ő valóban kicseréli a haragot békességre, megelőzi az indulatainkat, amikor szeretettel tölti meg a lelkünket, és ezzel helyettesíti azt az indulatot, haragot, amire Jakab apostol azt írja, hogy erre is legyünk késedelmesek. Hát hogyan is szólt a mai igénk? Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát. Tehát az ige meghallásában és egymás meghallgatásában legyünk gyorsak, ugyanakkor pedig fékezzük meg a nyelvünket, a nyelvünk bántó szurkálódását, és ugyancsak fékezzük meg a szívünk haragját, indulatát Isten lelkének erejével. Így lehetünk az igének hallgatói és megtartói. Amen. Fennállva énekeljük válaszképpen az igére a 377. énekünk harmadik versét. A 377. ének harmadik verse így kezdődik: szakaszd el hát most is szívünket, minden érzésünket. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük Istenünk a te igédet, amelyen keresztül világosan, érthetően szóltál hozzánk, és tanítasz minket arra, hogy hogyan kell neked tetsző módon élnünk, és te ezt el tudod végezni lelked által a szívünkben, hogy amire képtelenek volnánk, arra képesek legyünk. Mert te végzed mind az akarást, mind a cselekvést a te jótetszésed szerint a szívünkben, és meg tudjuk teremni a megtérés, az új élet gyümölcsét, ha téged befogadunk a szívünkbe. Segíts, hogy úgy éljük az életünket, nem a haragos indulatokkal, hanem békességgel és szelídséggel. Megtanuljuk tőled, Úr Jézus Krisztus, hogy te szelíd és alázatos szívű vagy. Szeretnénk úgy hallgatni és figyelni, hogy ne szalasszuk el a te drága igédet, amikor csendességben olvassuk az igét, vagy amikor együtt vagyunk hallgatni azt. Szeretnénk bölcsen megvárni annak az idejét, amikor meg kell szólalnunk, és ne hiába valóságot beszéljünk, és ne fölösleges vagy bántó legyen a mi megszólalásunk, ha hanem ahogy a Bibliában olvashatjuk, mint aranyalma ezüst tálcán vagy tányéron, olyan a helyén mondott ige. Imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért, azokért, akik nyomorúságok, fájdalmak, szenvedés között hívják segítségül a te nevedet. Akár kórházban, akár otthoni betegágyon, hallgass meg az ő imádságukat, és add meg, hogyha neked is ez az akaratod, hogy újra a gyülekezet közösségében adhassunk hálát a megőrzött és a visszanyert egészségért. De ha neked az az akaratod, Urunk, hogy valakinek már a földi küldetése véget érjen, akkor is hadd legyen készen arra, hogy életét rendezze, és amikor oda kell állni a te színed elé, akkor boldogan részesedhessen a te országodban. Imádkozunk a gyászolókért, a szomorkodókért, különösképpen azért a családért, akik az elmúlt héten álltak meg szerettük koporsójánál. Urunk, add, hogy az ő szívükben is békesség legyen, vigasztalás és az örök élet reménysége. Töltsd be azt az űrt a lelkükben, amit szerettük elvesztése jelent. És add, Urunk, hogy itt a mi gyülekezetünkben gyermekek és fiatalok, ifjak és idősek mind-mind oda tudják szentelni az életüket neked. Áld meg a konfirmálókat, akiknek most őszre kerül át a konfirmációjuk, de ma adnak számot a presbitérium előtt a felkészültségükről. Áld meg azokat a fiatalokat, akik már most ifjúkorban a te követésedre elindultak, hogy az életükben hadd legyen jó példa az, hogy már fiatalon is lehet téged követni és neked szolgálni. Hallgass meg, Urunk, ami csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdettem a testvéreknek, hogy vasárnaponként 10 órakor tartunk istentiszteletet, és mindaddig online módon is közvetítjük, amíg a járványhelyzet ezt szükségessé teszi. Ma az istentisztelet után lesz majd presbiteri gyűlés, amelyiken arra nézve is döntéseket hozunk, hogy milyen óvintézkedéseket fogadatosítsunk a többi istentiszteleti alkalmon, mert innentől kezdve, hogy a járványhelyzet, veszélyhelyzet megszűnését kimondták, rajtunk áll, hogy mennyi óvintézkedést fogunk megtenni, kötelezővé tenni, és hogy ne maradjon el amiatt senki az Isten tiszteletről, hogy nem mer eljönni. Erről a döntésről e-mailben fogjuk értesíteni a gyülekezetünk tagjait. Csütörtök este 7 órakor bibliaórát tartunk, egy időben személyes részvétellel és online módon. Péntek este 6 órakor ifjúsági bibliaóra lesz, ez most már személyes részvétellel. Péntek este 7 órakor a női kör záró alkalma, ez csak online módon. Valamennyi gyülekezeti alkalmunkra Urunk nevében hívogatunk. Keresztény részvéttel hirdetem, hogy eltemettük a vígasztalás evangéliumának hirdetésével Vecsei Péter 60 évet élt atyánk fiát. Urunk vígasztaló kegyelmét kérjük a gyászoló család életére. Gyermektábort az idén nem tartunk, de a Mátraházai gyülekezeti hétvége meg lesz tartva. Az mögöttünk álló héten arra nézve is kaptunk információt, hogy úgy néz ki, hogy nem kell korlátozott létszámmal, hanem bátran jöhetünk többen is. Július 23-tól 26-ig, csütörtöktől vasárnapig fogjuk ezt tartani, és ez alapján úgy tűnik, hogy még tudunk jelentkezést elfogadni. Valamint az ifjúsági körünk tagjai ugyanazon a héten, hétfőtől tartják a csendes napjaikat, így arra is lehetőség nyílik, hogy akik csak nyaralni szeretnének, az ifiseink mellé nyaraló vendégként jelentkezhetnek, és akkor akár az egész hetet is ott tölthetik. Akit érdekel ez a lehetőség, annak személyesen tudunk erről tájékoztatást adni. Már hirdettük az elmúlt vasárnap is, hogy az itt maradt tányérokat el lehet vinni, különböző rendezvények, szeretett vendégségek alkalmával kerültek ide gyülekezeti tagjainktól tányérok. Aki ráismer a saját tányérjára, az nyugodtan vigye haza, mert a július végén onnantól kezdve szabadon elvihetővé tesszük azokat, hogy akinek tányérra van szüksége, elvigye majd. Most az istentisztelet után a gyülekezeti házban lesz a konfirmálók kikérdezése a presbitérium előtt, és presbiteri gyűléssel folytatjuk. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe, bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az istentisztelet végeztével. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Egy énekverset énekeljünk záró énekül, a 172. énekünket, amely így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak megtartó Jézusunknak ismeretében, övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.